Isten igével köszöntöm a gyülekezetet. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jó és igaz az Úr, útba igazítja a vétkezőket, és az ő útjára tanítja meg az alázatosakat. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ahogyan szól hozzánk Isten igéje ezen a vasárnapon, a zsidókhoz írott levél 11. részéből, az elsőtől a 16. terjedő versekből. A hosszabb ige szakasz leülve figyelemmel hallgassa meg a gyülekezet. A fennnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanú bizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatóak, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hová megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakba lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, melynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá mint egy elhaltól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tengerpartján a pöveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön, mert így élnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek, és ha arra hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Válaszoljunk Isten igére, csendesedjünk el és imádkozunk. Hozzád imádkozunk a kegyelem idején, Istenünk. Nagy szereteteddel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Húzd ki a sárból, hogy el ne süllyedjünk. Hadd meneküljünk meg gyűlölőinktől, az örvénylő vizekből. Ne sodorhasson el minket a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttünk a kút szája. Minket megalázottakat segíts meg, és oltalmazd meg, Istenünk. Töltsd be a mi szívünket bizalommal, és te benned való hittel, amely látja a láthatatlant, és bízik a te ígéretedben, jobban várja a te ígéretednek beteljesülését, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Urunk, az is a te műved, amikor feléleszted és felgerjeszted a szívünkbe a vágyat, hogy ne elégedjünk meg mindazzal, ami körülöttünk van, és ne töltse be a mi értelmünket, szívünket és lelkünket pusztán a jelen való anyagi világ, hanem valami jobb után, mennyei után, örökké való után sóvárogjunk, és azt keressük. Köszönjük, Urunk, hogy aki keres, az a mai napon is kap, és talál nálad. Aki zörget, annak a mai napon is megnyitod az ajtót, hogy bemehessen hozzád, és veled lehessen. Urunk, hallgass meg a mi szavunkat kegyelmesen, és döntéseiddel éltess minket. Igéddel vezess az igaz ösvényen. Szólíts meg minket személyesen, vigasztald meg a gyászolókat, és biztasd az elkeseredetteket. És emelj fel, Uram, minden lesújtottat. Mi pedig dicsérünk téged, a te hűségedért, hogy soha nem hagyod el a te kezednek alkotásait. Amen. Isten igét Sámuel első könyvéből olvasom. Sámuel első könyve második részéből, a 18-tól a 21-ig terjedő versekből eképpen. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs efódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta. Adjon neked az Úr utódot, ettől az asszonytól a felajánlott helyet, akit felajánlott az Úrnak. Ezután hazamentek, és az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még három fiút és két lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletnek, a mai prédikációnak elég szokatlan címet adtam. Azt a rövid címet adtam neki, a felajánlott helyet. Ez egy rövid kis rész abból az áldásból, amit a főpap mond Elkánának és Annának. Adjon az Úr a felajánlott helyet. Azért szeretnék erről beszélni, mert Isten áldásai sokszor a felajánlott helyet töltik be a szívünket és az életünket. Mégis nem azzal kell kezdenem az ige hirdetést, hogy mi egyen-egyenként mit ajánlhatunk fel az Úrnak, hanem kezdjük azzal, hogy Isten mit ajánlott fel nekünk, és mit ajánl fel nekünk a mai vasárnapon is. Kedves testvéreim, Isten a mai vasárnapon is Jézus Krisztusra emlékeztet bennünket. Ő a legnagyobbat ajánlotta fel, amikor az ő egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa. És most is őt ajánlja. Nem pusztán egy rövid ideig tartó megnyugvást, egy kis erőt, egy kis békességet, hanem az ő egyszülöttét ajánlja, a legdrágábbat, az egyetlenét. Testvéreim, hadd kezdjem ezzel. A felajánlott helyet, az egyszülött fiú Jézus Krisztus helyet, ne vigyetek semmi mást magatokkal haza. Őt vigyétek a szívetekbe, az értelmetekbe, a gondolataitokba, amikor hazamentek. Ne fogadjatok el semmi mást ő helyette, a felajánlott helyet, mert Isten őt ajánlja nektek, ővel akar benneteket megáldani, és ő benne akar benneteket meggazdagítani. Testvéreim, az a korszak, amelyről szól a Sámuel könyve, egy nagyon különleges és zaklatott korszaka volt Isten népének. Isten népének életében ez a korszak a széttöredezettség, a megosztottság és a széthúzás korszaka volt. A 12 törzs egymással is ellenségeskedett, és sokszor Istent is elhagyta. Különböző nyomorúságba jutottak, hol az egyik törzset, hol a másikat sújtott a csapás, veszedelem és elnyomás. Lelki sötétség és politikai zűrzavar korszaka volt. Úgy jellemzi Isten igéje több helyen ezt a korszakot a Bírák könyvébe. Abban az időben nem volt király Izraelbe, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt az ő saját szemei előtt. Nem azt cselekedték, ami Isten akarata volt, nem azt cselekedték, amely mások hasznára lett volna, hanem mindenki azt cselekedte, ami az ő saját szemei előtt jónak tűnt. Ezért mondhatom, hogy a lelki sötétség és a zűrzavar korszaka volt, ez a korszak. Mindig elnyomás alá is került a nép, mindig kudarcok és csapások érték a törzseket, pont ezért az állapotért. Isten azonban, amikor hozzá kiáltottak ezen az űrzavaros időbe is, küldött bírákat, akik által megszabadította az ő népét. És minden törzsnek volt egy bírája, akit Isten küldött a bajban és a veszedelemben segítségül. Azonban testvéreim, azt látjuk, ahogy végigolvasjuk ezt a történetet a Bírák könyvéből, hogy nem változott meg a nép. Ugyanolyan maradt, hiába élték át a nyomorúságot a bűn miatt, és a szabadulást Isten kegyelméből. És ennek az időszak végén Isten egyszer csak megkönyörült a népen, és elhatározta, hogy valami újat kezd. Nem azért, mert a nép megváltozott, hanem mert Isten az ő szuverén akaratából így döntött. Valami újat kezdek ezzel a néppel. Előrébb viszem őket, könyörülök rajtuk. Ezen a történeti helyzetben hallhatjuk meg azt a történetet, amely Sámuelről szól, aki által Isten ezt a változást, ezt a nagy átalakulást kimunkálta. Sámuel története egyáltalán nem egy misztikus és mesebeli történet. Nem olyan történet, mint amely hősi eposzként hangzik a régmúltból, kidíszítve és emberfeletti tulajdonságokkal felruházva egy-egy embert vagy szemét, hanem úgy szól hozzánk, mint egy hétköznapi történet, amely szól hűségről, szerelemről, csalódásról, bánatról, elnyomottságról, kisebb rendűségi érzésről, és sok olyan dologról, amivel mi magunk is szembesülünk, és amelyek között mi magunk is élünk a mai nap. Isten igéje ilyen nyilvánvalóan szól ezekről a dolgokról, hogy minket tanítson és vezessen. Testvéreim, Anna, Sámuel édesanyja, nagyon szerette az ő férjét, Elkánát, és ez a szeretet kölcsönös volt. Pont ezért rendkívüli módon fájt neki, hogy ő csak másodrangú felesége volt. Mert nem volt gyermeke. Nem volt gyermeke, és nem tudott gyermeket szülni. És hiába szerették a férjével egymást, mégis másodrangú volt, és a férje másik felesége volt, a főfeleség, mert annak gyermekei voltak, annak az élete gyümölcstermő volt. Anna pedig kesergett és gyötrődött napról napra. Micsoda megaláztatás, hogy neki nincsen gyermeke. Micsoda megaláztatás, hogy az ő szerelme nem terem gyümölcsöt. Micsoda átok van rajta, hogy az ő családja, az ő neve így ki fog halni. Igen keserű volt az ő élete, és napról napra gyötörte őt ez a keserűség, és az ő szomorú szíve szomorította az ő férjét is. És testvérek, ha belegondolok ebbe a helyzetbe, azt gondolom, hogy Elkána is csalódott volt az ő férje egy kicsit. Azt gondolta, elvettem feleségül ezt az Annát, szeretem, mert szép, mert kedves, gyönyörűségére van testemnek, lelkemnek, mégis gyümölcstelen, nem származik ettől az asszonytól utódom. Milyen kár, micsoda csalódás lehetett a szívem mélyén, micsoda szomorúság. És testvéreim, itt meg is kell állnom. Mert Isten igéje azt mutatja, hogy szomorú szívű asszonyok, ha vannak itt olyanok, csalódott, kiábrándult férfiak, férjek, ha vannak itt olyanok, az Úrnál van vigasztalás. És meghallgatja ő a ti imádságaitokat és sóhajtásaitokat. Mert ami Urunknál, Istenünknél van vigasztalás. Elmentek rendszeresen a templomba, elzarándokoltak, hogy Isten előtt áldozatot mutassanak be. És amikor ezen az éven odaértek a templomba, Annának már annyira tele volt a szíve keserűséggel. Már annyira elhordozhatatlanná vált számára a teher, a megvetettség, a kisebb rendűségi érzés, a másodrangúság, a gyümölcstelen élet, a jövőtől való szorongás és rettegés. Leborult az ő térdére, és csak sírt, sírt Isten előtt, és kiöntötte az ő szívének minden panaszát az Úr előtt. Testvéreim, én azt is gondolom, hogy talán Anna abban a pillanatban meg is halt volna, hogyha Isten nem hallgatja meg. Mert már annyira megkeseredett, már annyira elszomorodott, annyira túlsúlyossá vált az ő lelkének keserűsége és terre, hogy elpusztult volna, hogyha nem önti ki az ő szívének keserűségét Isten előtt. Ha Isten nem ad könnyebbülést, ha Isten nem ad vigasztalást, ha Isten nem ad valami megoldást. És nem úgy végzett az Isten tiszteleten, hogy elmondott egy röpke pohár, elmondott egy röpke imád, hanem az életét, minden nyomorúságát úgy, ahogy volt, vitte oda Isten előtt, térdre borulva zokogott az Isten előtt. Isten meghallgatta őt. Azt olvassuk, hogy Éli által így szólt hozzá az Úr. Lányom, Isten meghallgatta bizonnyal a te imádságodat, eredj el békességgel. És Anna arca nem volt többet szomorú. A felajánlott keserűség és szomorúság helyett, a felajánlott helyett Isten a hit békességét és bizonyosságát adta neki. A felajánlott keserűség, nyomorúság és békétlenség helyett békességet, erőt és hitet nyer az ő szívébe. Testvérem, hadd kérdezzelek meg, Meddig vársz a te keserűségeddel? Meddig vársz a te nyomorúságaiddal? Meddig hordozod a te sérüléseidet, a te szégyeneidet, a te hátratételeidet? Meddig bírod még viselni ezt az elhordozhatatlanul nehéz terhet? Mikor borulsz oda az Úr elé? Mikor öntöd ki a te szívedet? Mikor mondasz el neki mindent, ami csak kínos, mindent, ami csak gyötör? Talán van olyan ember is közöttünk, aki úgy érzi, hogy nem tud már tovább élni azzal a teherrel, ami ránehezedik. Nem tudja feldolgozni, nem tudja megmagyarázni, nem tudja helyre tenni, hanem az a teher, ami a szívét nyomja, úgy érzi, hogy felemészti az ő erejét és életét, és tönkreteszi őt. Ha van ilyen közöttünk, hagy szóljon neki Isten igéje és bátorítása most személyesen. Testvérem, ne a halálba rohanj, hanem rohanj a te szerető megváltódhoz, és önts ki előtte a te szívedet, mert az Úr meghallja a te imádságodat, és békességet ad neked. Mielőtt a héberek imádkoztak volna, egy edényből vizet öntöttek ki, és ez annak a jelképe volt, hogy ahogyan ebből az edényből kiöntötték a vizet, úgy kívánják minden estül kiönteni az ő szívüket Isten előtt. És úgy is imádkoztak, letérdelve, felemelt karokkal, kitárva az ő kezüket az ég felé, amely jelképezte, hogy ki van tárva az ő életük Isten előtt, ki van tárva az ő szívük, az ő belső világuk. Minden ott van Isten világosságai színe előtt, amit ember nem láthat, nem érthet és nem tudhat. Testvéreim, akkor a nyomorúság, hogyha egy asszony nagyon szeretne gyermeket, de nem adatik neki, akkor a nyomorúság, hogyha valakinek nincsen utódja, mert egyedül marad, vigasztaló és gyámol nélkül. Milyen nagy dolog, hogy Anna az ő keserűségét Isten elé vitte, Isten vigasztalást adott neki. Isten a felajánlott keserűség és szomorúság helyett vigasztalást adott, a hit bizonyosságát, és fiat adott Annának. Fiat adott. Csodálatos Istennek az ajándéka, hogy meghallgatja az imádságot. És a leglehetetlenebb helyzetben, a legkilátástalanabb szituációban is fordíthat az ő gyermekeinek a sorsán. És olyan dolgokat teremthet és hozhat elő, amelyre senki nem számít. Anna nem tudta, hogy hogy lesz, csak azt tudta, hogy Isten kezébe van az ő ügye, és bízott az Úrba, és az Úr nem hagyta őt cserben. És testvéreim, hiszem, hogy aki őszintén kitárja az ő szívét Isten előtt, őszintén odaborul, és elmondja minden bánatát és panaszát, annak a panaszát és imádságát nem hagyja Isten megválaszolatlanul, hanem munkálkodni fog annak az életében, és jobbra fordítja annak a sorsát. De mit tett Anna ezzel a gyermekkel? Az ő ígérete szerint, ahogy letelt a szoptatás ideje, felvitte a templomba, és ott hagyta a templomba, hogy szolgáljon Istennek. Az ő egyszülöttét ott hagyta, hogy Isten szolgája legyen, akit kapott, visszaadta Istennek. Hogy megértsük, hogy ez mit jelent, milyen nagy dolgot jobban kell látnunk és érzékelnünk egy picit, mit jelentett abban a korszakban a fiú. Testvéreim, az anyáknak a legfőbb védelmük az ő fiaik voltak. Ha a férje elbocsájtott egy asszonyt, egy elbocsájtó levéllel, egy vállólevéllel, annak az asszonynak semmi lehetősége az életre nem maradt, csak azok az ékszerek, amiket a nyakába és a fülébe hordott, és egyetlen egy védelmezője maradt, a saját fia, hogyha volt. Ha nem volt, akkor olyan kiszolgáltatott és olyan gyámoltalan volt, hogy azt el nem lehet mondani. Anna így látta a jövőt. Nincs fiam. Előbb-utóbb kiszolgáltatott és gyámoltalanná leszek. Ha férjem meghal és özvegyasszony leszek, vajon ki fog gondoskodni rólam öregkoromban? Nincsen gyermekem, nincsen támaszom, nincsen fiam. Isten meghallgatta őt és fiút adott neki. És ő erre a fiúra nem, hogy támaszkodott volna, hanem felajánlotta az Úrnak. A felajánlott élet helyett áldást kapott. Felajánlott a fiát, a szeme fényét, akiért küzdött, akiért harcolt, akit sírva a térdén könyörgött ki a mindenható Isten előtt, őt adtak oda Istennek, aki megnyitotta az ő méhét, aki gyümölcsözőjét fordította az ő életét, aki visszaadta az önbecsülését, a rangját és a helyét a megbecsült asszonyok között, azt adta oda Istennek. Olyan volt ez, testvérek, mintha az életét adta volna. Az életét adta, a jövőjét adta, mindenét adta vissza az Úrnak. A felajánlott élet helyett áldást kapott. Itt nem csak ő kapott áldást Sámuelbe, akivel rendszeresen találkozott a templomba, és hiszem, hogy gyönyörűséggel és büszkeséggel töltött el az ő szívét, ahogy kis Sámuel a szentségbe és az Isten színe előtt való dicsőségbe növekedett, hanem rajta keresztül, a felajánlott Sámuelen keresztül, és Anna engedelmességén keresztül áldást kapott Izrael egész népe. Mert a bírák korszakának széthúzó világából a törzsek egyesülését és az egységes királyság megteremtését munkálta ki Isten, Sámuel által. Testvérek, a felajánlott helyet kimondhatatlanul nagy áldást kapott Anna, mert felajánlotta az életét, és Isten áldással válaszolt az ő felajánlására. Aki fél Istennek valamit felajánlani, az nem ismerte meg Isten. Isten nem megszegényíteni akar, nem azért kér tőlünk valamit, az egész életünket, mert ő valami nélküli szűkölködik, hanem azért, mert a mi felajánlásunkat gazdagon vissza akarja adni. A mi ajándékunkat bőven vissza akarja ajándékozni a mi számunkra. Testvéreim, Anna a felajánlott élet helyett áldást kapott, és az Isten áldása a jövő záloga. Aki nem nyugszik Isten áldása, annak nincsen jövője, testvérek. Bármilyen tervbe fog, kudarcot fog vallani. Bármit ér el, semmivé lesz. Aki nincs az Isten áldása, annak átkozott minden munkája és minden tette. Aki áldást nyer az Úrtól, annak még ellenségeit is jó akaróivá teszi az Isten. Még akik rosszat gondolnak ellene, azokat a gondolatokat is Isten jóra fordítja. És még a gyengébb dolgait is gazdagon megáldja és megkoronázza. Igen, az áldás a jövő záloga. Sok embernek azért nem áldott az élete, és azért nem tud bizalommal tekinteni a jövő elé, mert nem ismeri az Isten áldását. Mert nem ajánlotta magát, az életét Istennek, hanem megtartja magának. És az Isten haragja átka alatt marad. Testvérek, olyan nyilvánvalóan mondja, ami szerető megváltunk az Úr Jézus, féltően mindenkinek, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti. De aki elveszti, én értem és az evangéliumért, az megtalálja. Testvérek, Anna lemondott Sámuelről, és odaszánta őt az Úrnak, de mégsem vesztette el Sámuelt. Sőt, benne áldást kapott ő és az egész nép. Ha te lemondasz az életedről, és odaszánod azt Istennek, nem fogod elveszteni, sőt, áldásul nyered azt a magad, a családod és az egész nemzeted számára. Mert Isten áldása a jövő záloga, a felajánlott életed helyett áldást kapsz az Úrtól. Igen. Anna azt adta Istennek, amilyen volt. Ez az egyszülött fia volt, ez az egyetlene volt, a jövőjének a záloga. Ezt adta az Úr házából, hogy szolgáljon az Úrnak. Éjjel és nappal. Ezt látogatta, ennek készítette a pici palástokat. És ez a kis Sámuel már gyermekkorában papírruhát, gyolcsefódot viselt, mert minden estül oda volt szentelve az Úrnak. És eljött a felajánlott helyet, Isten rátekintett Annára, és még három fiút és két lányt kapott Istentől. Nem úgymond lelki értelembe gazdagodott meg csak Anna, mert Istennek odaszánta magát, hanem a hétköznapi élet minden területén érezte, hogy az Isten áldása mindenek felett való. Gondolom, amikor szülte ezeket a fiakat, újra és újra eszébe jutott, hogy áldást kapta. Eszébe jutott Sámuel, aki ott szolgál a templomba, és akin keresztül Isten áldja őt fiakkal és lányokkal.
és örvendezett az ő szíve, és gyönyörködött az Isten nagyságos dolgaiba. Testvéreim, mindig sokkal nagyobb az Isten ajándéka, és válasza, mint a te felajánlásod. Nem arról van szó, hogy Isten valamit szerezni akar tőled, hogy te megszegényedj, hanem Isten akar kérni tőled valamit, hogy azt megsokasítva adja vissza. Ott ült a sokaság Jézus körül, és hallgatták őt. Megéheztek, a nap hosszú volt, de nem volt mit enniük. Egy kisfiúnak volt néhány kenyere és hala. Odaadta az úrnak. És testvérek, az a kisfiú is jól lakott. Sőt, jól lakott az az egész nagy sokaság. 5000 ember, és az asszonyok és a gyerekek. Mert az a kisfiú nem tartotta meg magának a halakat és a kenyereket. Talán, hogyha megtartja magának, akkor neki meg a barátjának még éppen-éppen elég lett volna. De így micsoda gazdagsággá vált. Bármi, amit ti komolyan odaadtok az Úrnak, és odaszántok az ő dicsőségére, az a leggazdagabban gyümölcsöző dolog lesz a ti életetekben. A legtöbb áldást és a legtöbb jót veszitek rajta keresztül. Igen, Isten többszörösen visszaadja azt, amit mi nekünk adunk. Neki adunk, többszörösen. Ne sajnáljatok tehát az Úrnak ajánlani semmit, mert nemhogy vesztenétek rajta, sőt, meggazdagodtok általa. És testvérek, amikor ide érek, akkor meg kell emlékeznem arról, hogy Istennél egy kicsit az ő saját személyében fordítva van ez a dolog pont a mi javunkra. Mert hogy az elején szóltam, Isten is az ő egyszülöttét adta. Az ő egyszülöttét, Jézus Krisztust miértünk. És ezért az ő felajánlásáért mit kapott vajon tőlünk cserébe? Emberektől. Először kapta Barabást. Jézus kellett megfeszíteni, és Barabást, a rablógyilkost elbocsájtani. Aztán kapott téged, meg engem Isten cserébe az ő felajánlott egyszülött fiáért. Hát jó csere ez, testvérek. Mégis Isten így rendezte, hogy a felajánlott egyszülött fia helyett minket bűnösöket, gyarló embereket fogadott az ő gyermekeivé és fiaivá, és tanít és nevel minket életünkön keresztül, mint szeretett gyermekeit, és árasztja ránk az ő áldásait és erőit, és aztán, amikor meghalunk, nekünk adja a fiaknak járó örökséget, az ő országát. Testvérek, a felajánlott helyet, a felajánlott Jézus Krisztus helyet, Isten téged és engem fogadott az ő gyermekévé. Magasztaljuk Isten nevét, az ő kimondhatatlan ajándékáért. Amen.
Thank you.
Mindenható Istenünk, amint vagyunk, úgy jövünk eléd. A te kezedben tartod a vészt és a bánatot, és nem szíved szerint szomorítod az embernek fiait, hanem abban telik a te kedved és az a te gyönyörűséged, ha könyörületességet gyakorolhatsz, ha áldást adhatsz, ha élettel gazdagíthatsz meg, a keserűség helyett és a felajánlott nyomorúság helyett békességgel és hittel töltheted el az ember szívét, ha nincs helyett áldást, ha szegénység helyett gazdagságot áraszthat ránk. Urunk, csodáljuk, hogy a te egyszülött fiadat ajánlottad fel nekünk, hogy éljünk általa és éljünk vele, hogy napról napra eszünkbe jusson az ő lénye, és az ő lénye átjárja a mi szívünket, és megvigasztaljon és megerősítsen a gyász, a betegség, a kudarcok, a kisebbrendűségi érzés, az elutasítottság és a megvetettség időszakában is. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus mindezeket a nyomorúságokat átélte az ő földi életébe, és nem olyan főpapunk, aki ne tudna megindulni a mi erőtelenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Ezért járulunk most a kegyelem királyi székéhez, Urunk. Fogadj el bennünket, gyógyíts be a sebeinket, emelj fel a mélységekből, és adj nekünk bizalmat és hitet, hogy legyen áldásunk a jövőre nézve, és a mi életünk gazdagsággá legyen, ami körülöttünk élők, családunk, nemzetünk és gyülekezetünk számára. Urunk, könyörgünk most a mi gyülekezetünkért. Tedd áldással ezt a kicsi gyülekezetet itt Kelenföldön, Budapesten és az egész ország számára, hogy áradjon innen a te áldásod, a te szerinted való élet, tisztaság és szentség, az odaszántságnak a jó illata, hogy legyünk mi a te gyülekezeted, a te néped. Uram, és áld meg a mi nemzetünket. Te látod, hogy milyen gyümölcstelen sokszor a mi népünknek az élete, hogy nem sokasodunk és szaporodunk, ahogy a te akaratod lenne, hanem fogyunk és veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Urunk, gyűjtsd össze a te népedet, hozd el a felüdülés idejét, hozd el a helyreállás idejét a te kegyelmedből. Urunk, a te kezedre bízunk a mi nemzetünk életét is, mert te váltasz meg minket, hűséges Istenünk. Amen.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.